Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái. Isten a Biblián keresztül ad életet. Ferenc pápa a Katolikus Biblia Szövetséghez. Bulgáriában minden készen áll Ferenc pápa fogadására. A béke és a tolerancia földje. Interjú Hiba György jezsuita új diákonussal római felszentelése alkalmából. Isten a Biblián keresztül ad életet. Ferenc pápa a Katolikus Biblia Szövetséghez. Ferenc pápa április 26-án pénteken kihallgatáson fogadta a Kelemen teremben a Katolikus Biblia Szövetség nemzetközi kongresszusát, és hozzájuk intézett beszédében a Szentírás életét közvetítő erejéről beszélt, amely mint égő fa meleget áraszt. Hatása elsősorban a homilián keresztül válik életté, ha az ige hirdető befogadta magába, és azt adja tovább, ami már benne is életté vált. Április 23-a és 26-a között tartottak Rómában a Katolikus Biblia Szövetség nemzetközi kongresszusát, amelynek címe a Biblia és az élet. A kongresszus jubileumot ünnepel, hiszen 50 évvel ezelőtt, 1969. április 19-én Szent VI. Pál pápa alapította meg a Katolikus Biblia Szövetséget a II. Vatikáni zsinat tanítása szellemében, amely a Dei Verbum konstitúcióval az isteni kinyilatkoztatásnak megadta azt a rangot, amely az egyén és a közösség élete, a liturgia és a homília tekintetében azt a méltóságot biztosítja, amit a Szentírás, Isten éltető és elevenítő szava képvisel. Az előadók között szerepelt a nyitó keddén napon délután Antonio Tagle, manilai bíboros érsek, a Katolikus Biblia Szövetség elnöke, valamint Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés pápai tanácsának elnöke. A pénteki zárónapon Ferenc pápa kiagatásunk fogadta a kongresszus 300 részvevőjét, és természetesen az írás szavával köszöntötte őket, mégpedig Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből.
Con le parole dell'apostolo Paolo do il benvenuto a voi che vi trovate a Roma amati da Dio.
Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre meghívott. 50 évvel ezelőtti alapításukra emlékeztette őket a pápa, amit használjanak fel egyházi szolgálatukban, hogy megerősítsék egymás kölcsönösen a közös küldetésben, Isten szavának a terjesztésében. A Szent Atya beszédében a kongresszus mottójában szereplő elválaszthatatlan szópárhoz fűzte a gondolatait. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, Szent Péter pedig tanítja, elhervad a fű és lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad. Jézus pedig maga állítja, ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Külön kiemelte a pápa, hogy az életadó Szentlélek szeret különösképpen is a Szentíráson keresztül működni. Az ige viszi el ugyanis a világba Isten leheletét, tölti el a szívet az Úr melegével. Az akadémikusoknak a hozzájárulása és a könyvek publikálása csak is ennek a célnak a szolgálatában állhat. Ferenc pápa egy hasonlattal élt a Biblia szerepét illetően. Olyan, mint a tűzifa, amit gondosan összegyűjtünk azzal a szándékkal, hogy meleget adjon.
Ma come la legna non produce calore da sé.
Ám de a tűzifa önmagában nem melegít, mint ahogy a legjobb tudományos tanulmányok sem adnak önmagukban életet. Szükség van tűzre, kell a Szentlélek, hogy a Biblia égjen a szívekben és életté váljon. Akkor, mint jó tűzifa hasznos lesz, hogy táplálja az égést. Ám a Szentírás nem szent könyvek gyűjteménye, amiket tanulmányozni kell, hanem az élet magvetésre szánt igéje, a feltámadott ajándéka, amit be kell fogadnunk és szét kell osztanunk az ő nevében, hogy az életté váljon. Az egyházban az ige azt a pótolhatatlan szerepet tölti be, hogy életet fecskendezzen a tagokba. Ehhez pedig alapvetően fontosak a homíliák. A prédikáció nem egy szónokattani gyakorlat, hanem éppen annak a szentileknek a közdése, pál szavaival, tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyosságából. Isten szava, miután megérintette a prédikátor szívét, a lélek közlése által meleggé és kenetté válik. Sok szó jut el naponta hozzánk, meg annyi információt kapunk, de ez a sok behatás, ami ér bennünket, talán túl sok is, hiszen meghaladja a befogadási képességünket. Ám Jézus szavára, amely egyedül képes örök életet adni, minden nap szükségünk van. Ferenc pápa idézett 16. Benedek 2010-ben megjelent Verbum Domini kezdeti apostoli buzdításából. Milyen szép is lenne a Szentírás iránti nagyobb szeretet, új tavaszát látni, Isten népe minden tagja részéről, úgyhogy elmélyüljön a kapcsolat magának Jézusnak a személyével. Majd az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításból a saját szavát idézte Ferenc pápa.
Cuore pulsante che vitalizza le membra del corpo.
A Szentírás az egyház dobogó szíve, amely életre kelti a test tagjait. A Szentlélek vágya, hogy az egyház testét az Isten szava formálja. Ferenc pápa szerint az egyház ne önmagától is ne önmagáról beszéljen, hanem ajkáni szívében Isten igéje legyen úgy, hogy naponta merít belőle. Az egyház az igéből táplálkozik, mondta a pápa, hogy hirdesse ezt az igét. Nem beszél rá senkit, de leszáll az utcák szintjére, mert ott élnek az emberek. Soha nem fél attól, hogy hirdesse az igét, nem tart attól, hogy megvetik. A Biblia a legjobb injekció a bezárkózás és az önmagunkkal való beszélgetés ellen, megolva az önelégültségtől és a győzelemittasságtól. Arra indít, hogy lépjünk ki magunkból.
La parola di Dio possiede una forza centrifuga.
Isten igéje olyan, mint egy centrifuga, amely kirepít. Nem szereti a langyosságot, hanem a tüzet és a szelet kedveli. Beszéde végén Ferenc pápa ismét Pál apostol szavát idézte, végül imádkozzatok értünk testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson. Bulgáriában minden készen áll a Ferenc pápa fogadására. A béke és a tolerancia földje. Május 5-e és 7-e között utazik a pápa Bulgáriába és Észak-Macedóniába. Ez lesz 29. nemzetközi útja. Az örömteli készülődésről számolt be a Vatikáni Rádiónak a pápai út bolgár szervező bizottságának média felelőse. Már csak az utolsó simítások vannak hátra, reméljük, hogy nagyon szép fogadtatásban lesz része Ferenc pápának. Minden bolgár nagy lelkesedéssel és örömmel várja a Szentatyát. Iva Mihajlova úgy nyilatkozott a közelgő pápai útról, amely országút történetében a második pápa látogatás. Először 2002-ben II. János Pál pápa járt Bulgáriában. Mivel nem mindennapos eseményről van szó, igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni azért, hogy ez egy gyönyörű, szép hit ünnep legyen, azoknak az elengedhetetlen értékeknek az ünneplése, amelyekben mindannyian osztoznak. Ferenc pápa utazásának egyik legfontosabb állomása május 6-án lesz, amikor a szófiai Nezavizimost téren közös imán vesz részt a békért a különböző bolgár vallási felekezete képviselőivel. Ez nagyon szép esemény lesz, mondta Iva Mihajlova. Bulgáriának nagyon érdekes a történelme ehhez kapcsolódóan, mivel a fővárosban van egy egyedülálló, egészen sajátos négyszög. Egymástól néhány méterre található az ortodox és a katolikus székesegyház, a nagymecset és a zsinagóga. A tolerancia és a párbeszéd a különböző vallási felekezetek között kezdettől fogva meghatározó volt a bolgár emberek életében. A többi Balkán országtól eltérően, ahol vérfolyt és nehéz pillanatokat éltek át, Bulgáriában soha nem követtek el vallási alapú bűncselekményt. Ez a béke nagyon mélyen megérintette 1925-ben Angelo Roncalli akkori pápai delegátust, a későbbi 23. Jánost. Az alig kétnapos látogatás során Ferenc pápa találkozni fog a bolgár elnökkel és a hatóságokkal, a társadalmi élet és a diplomáciai képviselőkkel. Két szentmisét mutol be, egyet Szófiában és egyet Rakovszkiban, ahol a Szent Szív templomban első áldozók lesznek jelen. Találkozik a pátriárkával és a Szent Szinódus tagjaival, csendben imádkozik Szent Cirill és Metód trónjánál, az Alekszandr Nyevszki patriarkális székesegyházban. Iva Mihajlova, a Vatikáni Rádiónak illusztrálta, milyen valóságot talál a Szentatya Bulgáriában. Egy kicsi országot látogat meg, amely 10 éve az Európai Unió tagja, ugyanúgy a maga nehézségeivel és sikereivel, mint mindenki más. A nehéz kommunista múlt után Bulgária nagy lépéseket tett előre. Sok a kihívás, de igyekeznek pozitívan megoldani őket. Most hallgassák meg Hiba György jezsuita diákonussal készített interjúnkat diákonus szentelése alkalmából. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában rendtársamat, Hiba György diákonust, akit a héten, kedden, húsvét utáni kedden szenteltek diákonussá. Én magamban úgy kereszteltelek el, Gyuri, téged, hogy új diákonus vagy. Visszagondolok az ünnepre, ahol én is jelen lehettem, és imádkoztam veled és érted. Látom a Cirill Vaszil jezsuita érsekatyát, amint eléje lépsz, és a két kezét a fejedre teszi. És ebben a csöndben, szavak nélkül megtörtént a te diákonus szentelésed. Láttam én kívülről, és ez hogyan történt benned?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a stúdióban. Ez a diákonus szentelés, amiről most beszéltél, Laci, ez egy pontja mindannak, ami előkészítette ezt. És hogy ebben a készfeltételben valami megrendítő volt jelen számomra. Érzékeltem azt valahol, hogy idáig is szerzetesként éltem most már hosszú évek óta, és hogy mindig is ezt az utat szerettem volna járni, így a papság felé vezető utat. És mégis, amikor ott voltam, akkor éreztem, hogy most, mintha kilépnék a színfalak mögül, hogy most ott vagyok, teljesen áttetszően, mindazzal a szorongással, izgalommal, meg annak a tudatával, hogy ez örökre szól.
Nehéz az embernek elmondani azt, hogy amennyire emberre lehet, hogy örökre. Mert az Úr mindvégig kéri a hűségünket.
Igen. És hogy pont erről van szó, hogy szerzetesként, ugye most már 9 éve bent vagyok a társaságban, és örökfogadalmat tettünk, ugye noviciátus legvégén örökfogadalmat teszünk, egyszerű örökfogadalmat, és ezt megújítjuk évente 2-szer. Tehát, hogy benne van az, hogy én elköteleződtem Isten felé, a társaság felé, és mégis valami olyannak éltem meg ezt a diakónus szentelés, hogy most fizikailag is kilépek, és fizikailag is odaadom magam, mindazzal, amit még esetleg nem adtam oda az Úristennek, most azt is neki akarom adni. És hogy ettől gyakorlatilag azt éltem meg, hogy elkezdek kiüresedni, hogy őt befogadhassam, kiüresedni a vágyaimtól, a gondolataimtól, csak hogy őt tudjam befogadni. És ez a folyamat, ami ott elindult, ez nem tudom más szót használni, mint egy megrendítő folyamat volt, hogy rádöbbentett arra, hogy igen, tehát, hogy én egyszerűen csak őt szeretném hordozni és adni.
3 nap telt el. Ez egy csendes napok, gondolom. A rendtársaink hazamentek, otthon folytatják a nagy találkozójukat. Talán a csendben jobban összeáll benned a kép, hogy elfogadott az Úr Jézus téged.
Ezek a napok még számomra nagyon hullámzóak, mert sok barátom jött ide Rómába, és maradtak, és hogy még velük voltam ezekben a napokban, de ami nagyon-nagyon szép volt számomra. Tehát, hogy előtte, ugye a szentelés előtt mi lelki gyakorlaton vettünk részt, egy 8 napos lelki gyakorlaton, ahol szintén elkezdtünk készülni erre a szentelésre. És utána volt a szent 3 nap szertartása, ahol bekapcsolódtunk, és ez is egyfajta felkészülés a szentelésre.
Hát egészen rendkívüli lelki gyakorlat, plusz még hozzá az egész egyház nagy lelki gyakorlata ezzel a szent húsvéti 3 nappal ritkán kapcsolódik össze a 2 esemény.
Igen. És hogy mindez egyfajta felkészülés, előrevitel. Hát emlékszem például arra, hogy húsvét hétfőn reggel lementem imádkozni a kápolnába, és azt éltem meg, hogy ott vagyok az üres sír előtt. És én is benézek az üres sírba, és csak a gyolcsokat látom, mint úgymond a múltamnak a darabjait, és az Úr nincs ott, hanem vár. Csak azt nem tudtam még, hogy hogyan, hol. Tehát ez volt benne, hogy várakozz még. És hogy ebben volt egyfajta feszültség. És hogy utána pedig kedden a szentelés előtti órában rendtársaimmal együtt, a szentelendőkkel együtt félrevonultunk Ignác szobájába, és egy fél órát együtt imádkoztunk csendben, utána egy mi atyánkot mondtunk mindenki a saját nyelvén, és énekelve vonultunk ki a szertartás helyére. Ezek azok a pillanatok, amelyek segítettek arra, hogy felkészüljek.
Az ünnepet is tekintve, de főként a rákészülést figyelembe véve, mi a legfontosabb mozzanat számodra a diákonátusból? A diákonátus, mint szolgálat.
A lelki gyakorlat során valami olyasmit tapasztaltam meg, hogy eljutottam arra a pontra, hogy olyanná váljak, mint egy edény. Ahogy az edény, aki felfogja Isten szeretetét, és hogy egy ideig ugye nem tudja továbbadni, mert még fel kell töltődnie. És amikor feltöltöd, és túlcsordulásból tud adni. És számomra valami hasonló, hogy töltődöm Isten szeretetével, és hogy alig várom, hogy túlcsorduljon, hogy abból tényleg tudjak adni, hogy abból élet fakadjon a másik ember számára. És nekem valahol, ami vágy mozgat, hogy Istent így szolgáljam, hogy abból, ami belőlem túlcsordul, az eljusson az emberekhez, és ott is életet adjon. Nekik is életet adjon mindaz, ami nekem életet adott, és életet ad.
Hogyan tovább az utad? Diákonussá szenteltek most, és akkor mi következik most még? Ugye folyik a te jezsuita képzésed?
Igen, igen. Tehát ami biztos, hogy ez a harmadik évem az első körben, teológia első szakaszának a befejező ideje. Harmadik éves vagyok, és még egy hónap van az egyetemből, utána egy hónap vizsgaidőszak, és utána pedig visszatérek Magyarországra, hogy egy éven keresztül lelkipásztori tevékenységben vegyek részt.
Megvan már a helyed, ahova kerülsz?
Nem, még egy
Isten
előre.
Kezében van.
Igen, még várom.
Mit szeretnél tenni mégis, mint szolgálat? Mi az, ami úgy megmozgat már most előre téged?
Engem a társaságba a lelki gyakorlatok hoztak be. Az, hogy így a lelki gyakorlat csendjében, kíséréssel megtapasztalhattam azt, hogy Isten szeret és tart, és ez erőt és bizalmat adott. És hogy az, hogy itt vagyok most ebben a stúdióban, ezt annak köszönhetem, hogy hittem ebben a szeretetben. És megtapasztaltam, és ez a nehéz időszakokban is átsegített. És hogy én ezt szeretném megismertetni az emberekkel, tehát a lelki gyakorlatot bármilyen formában. Kimenni plébániákra, vagy csak emberekkel való beszélgetésekben, vagy zárt lelki gyakorlatok során, bármilyen formában, ahol ebből tudok adni nekik, vagy segíthetem abban, hogy rátaláljanak Istenre, és felismerjék őt az életükben.
A szolgálatnak egyik formája az ige szolgálata, erre már a diákonus küldetés kap, tehát a prédikációra, Krisztus szava hirdetésére, magyarázatára, illetve a szegények, az elesettek, a rászorulók szolgálatára.
Alapvetően azt tapasztalom, hogy szociálisan érzékeny vagyok, kell van kapcsolatunk szegényekkel, de valahol úgy érzem, hogy ezek így harmóniában állnak össze, hogy a lelki gyakorlatok, a szegényekkel való kapcsolat, és az ige hirdetés, mert valahogy az én életemben, ahogy én tapasztalom, ezek összetalálkoznak. Kérdés az, hogy mikor melyik válik hangsúlyosabb az adott pillanatban. De azt is érzem, hogy a társaság kimondja, hogy a preferenciái között az első helyen a lelki gyakorlatok vannak. Segítsenek az embereknek kiengesztelődni önmagukkal, egymással, Istennel, a világgal. Én alapvetően ide érzem a hivatásomat, a meghívásomat.
Köszönöm szépen a beszámolót, az őszintességedet, és hát remélem, hogy a római tanulmányok mostani befejezése után egy szép feladat vár rád otthon az Úr országában, az ő szolgájaként, diákonusaként emberek között együtt építeni.
Nagyon szépen köszönöm én is azt is, hogy itt lehettem.
Köszönöm, Gyuri. A Hiba György új diákonussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Figyelmüket köszönni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.